Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, előtt imádkoznánk, felolvasom azt az egyetlen ige verset, amely már három este az ige hirdetési alapigéje számunkra. Tehát az Úr Jézus mondja, de keressétek először az ő országát, és igazságát, és edek mind ráadásul megadottak néktek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja. Imádkozzunk. Drága Úrunk, olyan szívhez szóló szeretettel beszélsz a tiédhez, és jó ez nekünk tudni, megtapasztalni, átélni, hogy most is él vagy hozzánk. Sokszor megérdemeltem volna, hogy teljesen elvesél színed előtt, és újra is újra átélhettem a te végetetlen kegyelmedet, bűnbocsátó szeretetedet. Hányszor átélhettem azt, hogy semmit sem érdemeltem volna, és mégis mindent megkaptam. Szereteteddel, ajándékaiddal szégyenítettél meg engem, mert megláthattam benned azt a mennyei édesatyát, akinek fontos a tékozó gyermeke, fontos és még fontosabb a megtért gyermeke. Köszönjük ezt a szeretetet, köszönjük, hogy ezt naponként átélhetjük, nem csak lelki életünkben, hanem mindennapjainkban, hétköznapi életünkben is, mint drága ráadást, amelyet megadsz tieidnek mindenkor. Amen. Most a mai este témája a ráadás. Tulajdonképpen az Úr Jézus olyan szépen megfogalmazza azt a, így is mondhatnám, teológiai üzenetet. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, a többi ráadás. És valóban így van, mert az a lényeg, mert először találd meg az örök életedet, azt mondja az Úr Jézus, hát az a legfontosabb. És azt az igazságot, amely az örök életet biztosítja. Olyan jó összehangolt a programunk abban a tekintetben is, hogy reggel hallhatunk arról, és ma reggel is hallottunk arról az igazságról, amit megkaphatunk. Hallottunk tegnap este az Isten országára, az országáról, hogy mi is az Isten országa, és hogy minden hívő benne él ebben a csodálatos országban, már itt és most, ami aztán kiteljesedik a halálunk után az Úr Jézus ígérete szerint. De ezen a világon élünk. Tényleg ezen a világon élünk, és Isten tudja. Olyan csodálatos Jézus azt mondja, tudja, hogy ti mennyei atyátok, mit aggodalmaskodtok. Ő tudja, mire van szükségetek. És a Zsoltáros is milyen mély bizonyságot tesz arról, hogy soha nem láttam azt, hogy az Istenfélő gyermekek kenyér kéregetővé lett volna. Milyen áldott ígéretek. Isten az ő népének kivételes szeretettel biztosítja mindenkor azt, ami szükséges. Ami valóban szükséges. És ezt így mondja az Úr Jézus, hogy ez a ráadás. Sokszor még a világ is rácsodálkozik arra, hogy milyen csodálatosan berendezett világegyetemben élünk, és olvastam, hogy nem tudnak szabadulni attól a gondolattól a legnagyobb kozmológusok, tudósok, fizikusok, hogy ez az egész világegyetem hordozza az antropológiai elvet. Úgy van megteremtve ez a világegyetem, hogy az ember meg tudjon benne születni, hogy az ember meg tudjon benne élni. Úgy rendezte be Isten ezt a Földet, nekünk rendezte be, mi tudjuk. A világ csak sejti meg, néha rácsodálkozik, hogy itt minden olyan, mintha kitalálták volna. Tehát valami egész csodálatos az, hogy Isten tényleg gondoskodott az ő teremtményéről, az emberről, és különösen gondoskodik azokról, akik hozzájuk közel állnak, bár az Úr Jézus mondott egyszer egy nagyon-nagyon nagy evangéliumot még a hitetlenek számára is, hogy Isten a mi Urunk jóságos Isten, ő fölhozza a napját igazokra és hamisakra, esőt át gonoszoknak, jóknak és gonoszoknak is. Tehát Isten még a gonoszokat is eltartja, még az ellenségeit is eltartja. De velünk kapcsolatban külön üzenete van az Úrnak. Így mondom, majdnem így lehetne fogalmazni, bizonyos értelemben kivételez velünk, ami mennyi atyánk, mert mi az ő gyermekeink vagyunk. Hát ez maga az egész hegyi beszéd, amit Jézus elmond, és különösen ezek a dolgok, amiket a mi életünk, a mindennapi életünkről hallunk, hát nem valami egészen szívű, melengető dolog. Mikor kisgyermek voltam a háborús években, meg az utána való nyomorúságos években, naponta éltük át, hogy Isten eltart bennünket. Isten eltartott bennünket. Sokszor egész hihetetlen módon. És valóban nem kellett átélni azt a nyomorúságot, hogy kenyérkéregetővé lettünk volna. Pedig tulajdonképpen most visszagondolok, valami hihetetlen, hogy is tudtunk mi akkor megélni. Se apámnak, se anyámnak egyetlen fillér bevétele nem volt, mert nem engedték őket, hogy dolgozni. Sőt, egy ideig apám a börtönbe jött. Egyszerűen semmit nem volt. És mégis eltartott bennünket a mennyei édesatyák. És akkor az anyám az utolsó darab fát a hidegtér kellős közepén bedobta a kályhába, azon megjelent egy szekérfa az udvarunkon. Máig se tudjuk, hogy kiküldtek. De tudtuk, hogy kiküldtek. Tehát valami egész fantasztikus gyermekkori tapasztalatom volt arról, hogy amit drága mennyei atyánk eltartott. És ez nem mese, ez valóság volt a gyerekkoromban, az életemben, mindennapi valóság volt. És ezt azt hiszem sok hívő ember el tudná mondani nehéz időben, megpróbáltatások között. De vajon hálás a szívünk ma, amikor ahhoz képest gazdagságban élek, vajon hálás a szívem. És mi a feleségemmel naponként gyakoroljuk azt, hogy észreveszünk minden nap, hogy Isten mivel ajándékoz meg bennünket, és milyen csodálatos dolog az. Nem csak az, hogy feljön a nap ma is, az is csoda. Azon kívül minden csoda, amit átélhetünk nap mint nap, hogy van betegök falat, van egészség, hogy eltart bennünket, amit rágolunk, hogy hálát ad szerint ezért a ráadásért. Vagy ezt már figyelembe se vesszük, mert úgy gondolkodik sok hívő ember a szíve mélyén, vagy nem gondolkodik, de valahol úgy viselkedünk, hogy jár ez nekünk. Tehát nem így van el, azért, hogy nem jár nekünk, ez isteni szeretet megnyilvánulásához, ő kegyelmes szeretete, hogy eltart bennünket. Nem hagy bennünket magunkra, pedig magára hagyhatta volna ezt a világot. És akkor rettenetes káoszba zuhatna. Nem csak a társadalom, hanem az egész világegyetem káoszba zuhatna. Így olvasok az igében, hogy hatalmas szavával tartja fenn a mindenséget. Nem csak megteremtette, nem úgy, ahogy madás, úgy, ahogy forog a gépezet, az alkotó meg pihen, hanem hatalmas szavával tartja fenn a mindenséget. És ezt Jézus Krisztusról, a mi Úrunkról mondja az ige. Az ő népe nagyon sokszor megszegte azokat a törvényeket, amiket Isten adott nekik. Nem adták a tizedet, nem tették meg azokat az előírásokat, amiket a törvény számukra előír, és akkor, amikor szárazság volt, akkor Isten küldte a profétákat, és azt mondta, adjátok meg a tizedet, és majd meglátjátok, hogy az Úr megadja az esőt. És megtapasztalták. Tehát Isten így tanítgatta az ő népét mindenkor, mert hát az ő nép azért lázadozottan, mint ahogy a mai népe is lázadozik. Hadd olvassam fel Malakiás könyvéből pár sort, ahol éppen erről van szó, hogy Isten népe úgy tud lázadozni. A Malakiás 3.13-tól olvasom. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellenem? Azt mondjátok, hiába volt az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy teljesítjük, amit ránk bízott, és hogy gyászban járunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Ugye milyen mindennapi tapasztalat ez a hívő életében, hogy körülnéz ebbe a világba, és azt mondja, hát érdemes hívő embernek lenni. Egyszer meglátogattam egy idős otthonba egy beteg testvérünket. És minden alkalommal ott volt az otthonban az Isten tiszteleten, bemegyek a szobájába, mutatja, hogy üljek le, leültem. Leeső mondatára, tiszteletes úr, ezt érdemeltem én az Istentől. Beteg lett. Mondtam neki, kedves testvérem, nem ezt tetszett érdemelni az Istentől, hanem az örök kárhozatot, mint ahogy én is. Ez a mi érdemünk. Ezt érdemeljük. Ez komoly, ez halálos a komoly. Én tudom, hogy ezt érzem az és hogy nem ezt kapjuk. Az a kegyelem. Ez az Isteni drága, mennyei adja szeretete. Hogy eltartalak titeket, mondja az Úr az övének, és itt is mit válaszol erre? És nem ugyan a szemükre állja, hogy megsértették őt, hogy kevélyet beszéltek ellene, de figyelt, és azt mondja tovább az ige, amikor erről beszélgetnek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta, és beírták a könyvbe az Úr előtt emlékeztetőül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek Úr, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor is megfogjátok látni, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelők és az őt nem tisztelők között. Tehát igenis a mennyei atya különbséget tesz azok között, nem itt van a ítélet napja, de majd azon a napon meglátjuk. Isten az övéjének megadja azt, amire szükségünk van. De hálásak vagyunk érte, vagy pedig lázad a szívünk, hogy nem vagyunk gazdagok, nem olyan kocsival utazhatunk, és így tovább. Ezeket a dolgokat, ha megismerjük a szívünkbe, akkor szégyeljük el magunkat, mert igazán mi megkaptuk a legnagyobbat. Beírták a nevedet az életkönyvébe, kapva szemén nagyobbat. Aki megkereste, megtalálta az Isten országát, pontosabban az az Úr Jézus megkeresett és megtartott, és eljutatott téged az ő országába, elcserélnéd ezt a milliárdosokkal. Hát én nem. Semmiképpen nem segítem. Én boldog ember vagyok. Ő biztos, hogy nem az. Tehát Isten tudja, hogy ez a boldogság forrása. Most amikor akár a zsidó hívők, akár a keresztény hívők eljutottak erre a lázadozásra, hogy nem érdemes az Istennek szolgálni, akkor ez a hamis teológiából fakad. Jézus korában is, meg gondoljunk jó könyvére. Jézus korában is ez volt a teológia, hogy akit az Isten szeret, az egészséges, az gazdag és sikeres. Akit az Isten nem szeret, a szegény, a beteg, az sikertelen ember. Tehát ez nem így van. Ez egyáltalán nem így van. Hát mit mond az Isten, kivel van ő? Azt mondja az Úr, hogy ő a magasságban lakik. És az alázatossal és a nyomorúttal. Tehát ő nem a gazdagoknak ígérte meg az együttlakozást. Hát gondoljunk a gazdag és a ládát történetéről, nem ezt ígérte. És mégis Isten azt mondja, ráadásul mindezeket megadja néked, az ételt, italt, a ruházatot, és ne is kérdezgessétek, hogy mit egyetek, mit igyatok, mivel ruházkodjatok, mert a ti mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ez a mondat óriási javaslata a test értelme. Ő tudja, nekem ezekre a dolgokra szükségem van, és tényleg szükségünk van. És nem lehetünk ilyen, hogy mondjam, elrugaszkodó emberek és rajongók, mint akiknek kvázi elvilági dolgokra nincs is szükség. Ez rajonglás. Igenis, szükségünk van. Az Úr Jézus is megmondta. Tehát ő a mennyei Atya pedig tudja. Tehát nem lehetünk ilyen szélsőséges rajongók, ha nem legyünk józanok, hogy Isten ebben a világban is átad bennünket, abban a világban pedig valami egészen csodálatos dolgot készített az övének, amit ők nem hallották, nem látott. Tehát Isten szeretete itt is, és ott is megnyilvánul. Amikor a teológia, tehát visszatérek oda, hogy akár a zsidó emberek, akár a keresztény emberek vádolódnak, vagy éppen egy hamis teológia alapján előtérbe helyezik az anyagi dolgokat, hát az Úr Jézust kigúnyolták a farizeusok. Mikor azt mondta, hogy nem szolgáltak két úrnak, azt olvasok, kigúnyolták. Mert pénzt sovára voltak. Tehát amikor a vallásos ember, a hívő ember az anyagi javakat és a sikert, az evilági dolgokat elébe helyezi az Isten országának, és most hadd mondjam, a legszélsőségesebb esetet, mikor feltételként szabja. Gondoljatok Jákob imádságára. A meg nem tért ember, a vallásos meg nem tért ember imádsága. Ha visszahozol erre helyre, ha kenyeret és vizet adsz nekem, és eltartasz, akkor te leszel az én Istenem. Ó, és ez a ostoba imádság ez. Hát, tényleg szabad így nekünk Istenhez fordulni, hogy feltételeket szabjunk neki, hogyha ezt teszed, azt teszed, ha megadod ezt, amit kértem, vagy megadod azt, amit kértem, vagy meggyógyítod a gyermekemet, majd akkor. Hát hogy jön ez egy ember? Ez arcátlanság. Persze az Úr a hitetlen embertől elnézi ezt, de hívőtől semmiképpen, mert nekünk tudnunk kell, hogy nem ez a legfontosabb. Nem a világi javak a legfontosabb. Hát, ahogy már elhangzok máma, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kártlan. Mit használ? Emlékszem egy esküvőre, amikor az esküvő napján ez volt az útmutatói ige, és én erről prédikáltam. És nagyon kikapta egy hívő azt mondta, hogy hogy beszélhetek el esküvőn ilyet. Hát mondom, kérem szépen, akkor nem tetszik érteni a dolog lényegét. Hát ennél fontosabb, igen, nincs szabad, hogy ezt megértsük. Hát hogy nem, ezt a fiatal házaspárt is eltartja az Isten. De ha nem a lelki dolgok lesznek az elsők az életükben, tönkre fog menni a házasság, tönkre fog menni az életük, minden. Mint ahogy tönkre is ment, hát nem vették komolyan. Pedig az Isten akkor nekik ezt üzette. És réges-régen tönkre ment a házasságuk. Igen. Tehát komolyan kellene bennünk, hogy az Úr Jézus ezt nem véletlenül mondta, bízunk, higgyünk, teljes gyermeki hittel higgyünk a mi drága úrunkban, hogy ő nekünk mindig, mindenkor a legjobbat adja, ami nekünk az üdvösségünk szempontjából a legfontosabb, azt adja nekünk. És ha nélkülözést ad, akkor azért adja, hogy abban megpróbáljon bennünket. Miért nem gyógyítja meg Pál apostolt? Ő háromszor könyörög az Úrhoz, hogy vegyen tőle tövést. És azt mondja, elég neked az én kegyelmem. És Pál olyan szépen elfogadja azt, még meg is magyarázza, mert megérti a lélek által, hogy a felették nagy kijelentések miatt el ne bízom így, hogy több is adatott az én testet, hogy a sátán tagjolja többet. Hát ugye ezeket nem tudják hova tenni azok az emberek, akik testi módon gondolkodnak, akiknek első helyen van, hogy igenis az Úr adja meg nekik a, mit tudom én, a Rolls-Royce-t, vagy akár a palotát a rózsadomban. Tehát aki így gondolkodik, az még nem keresztény ember. Az nem hívő ember. Mert aki megtalálta az Isten országát, ezt a dolgot már érteni fogja. Hogy igenis eltartozik, Uram, nem kell nekem aggodalmaskodni. Sőt, olyan sokszor azt tapasztalom, hogy sokkal többet kapunk, mint amit kértünk. Legalábbis a mi életünkben így volt, hogy többet kaptunk, mint amit kértünk. Erre lehet, hogy valaki azt mondja, hát szegényesek vagytok, keveset kértetek. Mi csak annyit kértünk, amennyi nekünk. Úgy láttuk, hogy fontos volt, és mindig többet kaptunk. Ezt komolyan mondom, hogy mindig így volt, most is így van, mindig többet kapunk, mint amennyit. És ilyenkor az ember meglátja azt a drága atyai kezet, és látom, hogy igazolik, hogy szeretem. De ugye Jézus mennyire nem volt rajongó, hadd mondjak egy igét. Mert ugye, hát ráadásul egy érdekes dolog, hogy ráadásul van Jézusban. Jön egy boldog ifjú Jézushoz. És tudom, minden lelkésznek szívmelengető, én nagyon kevésszer érthettem meg ezt az örömöt, hogy úgy kopogott be valaki a lelkész hivatalba, hogy tiszteletes úr, hogy találhatom meg, hogy kaphatom meg az üdvösségemet. Hát testvérek, ezt egy kezemben meg tudnám számolni. Sok mindenért jöttek, nem akarom felsorolni. Sok-sok mindenért jöttek. De azért, hogy üdvözölhetek, nagyon ritka eset. És az Úr is megörül. Megkedveli ezt a gazdag ifjút, akinek mindenem megvan. De bizonytalan az üdvösségek felől. És akkor jön. És testvérek, itt hagyjálják meg egy pillanatra, mert az Isten igazságáról beszél. És keresjétek az Isten országát és az ő igazságát. Na most itt van egy gazdag ifjú, azt mondja neki az Úr, hát tartsd meg a parancsolatokat. És ő válaszol, ő megtartott a korai ifjúságától fogva. Akkor miért nincs űrbizonyosságról? Gondolkoztatok ezzel, miért nincs űrbizonyosságról? Mert nem igaz, amit ő csak gondolta, hogy ő megtartotta. Egyszerűen nem igaz, de nem mondja neki a Úr. Azt mondta egy beszédben az Úr Jézus, az övének, nekünk, ha a ti igazságotok messze fölül nem múlja, a farizeusok és az írástudók igazságát semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Na most ennek a szegény fiatalembernek ezért nem volt bizonyossága, mert ő az önigazságával próbálta biztosítani a saját vallásos gondolkodások szerint, nem tudjuk, hogy farizeus volt-e, vagy nem volt farizeus, egy biztos, hogy ő abban reménykedett, hogy ő megtartotta a parancsolatokat. A farizeusok ebben biztos, hogy ők teljesítették mindazt, amit az Úr eléjük adott. És azt mondja az Úr Jézus, hogy semmiképpen nem mennek be a mennyek országába. Gondoljatok bele, hogy halljuk ezeket a dolgokat, az egyedül üdvözítő egyház. Hát könyörgöm, az egyház nem üdvözít senkit. Az egyház ugyan üdvintézmény, az egyháznak azt a üdvözítőt kell hirdetni, aki üdvözít bennünket. És azt mondjuk, van egy igazság, ami messze felülje. Testvérek, a Golgotán megszerzett igazság. Én vagyok az igazság halottó. Ő megszerezte nekünk a jogi igazságot. Mert Isten igazságos Isten. Az ő kegyelmének is megvan az igazságos jogi alapja. A jogi alap az, hogy az én bűnömért meghalt Jézus Krisztus a kereszten. Ezért van üdvösségem. Ez az alapja, az ő halála az alapja az én üdvösségemnek. Egyetlen reménységem. És akkor jön ez a fiú, vagy fiatalember, és azt mondja, hogy ő megtartotta. És Jézus rámutat arra az Istenre, aki ennek az ifjúnak a szívében Jézus Krisztus riválisa volt. A mammon. Add el minden vagyonodat. És elment szóba. Ugye milyen nagy nyomorúság. Oda jön az bizonytalanságával, és elmegy az ő bizonytalanságával. És nem hajlandó. Többet ért neki a vagyona, többet ért neki a ráadás, mint az igazi kincs. Ahol a szíved ott a kincset. elment szomorúan. Egyszerűen olyan a történet, hogy az ember fáj a szíve. Nem tudom, te beleképzelted a magadat valaha is a gazdagi fűhelyében. Én már beleképzeltem magadat. És csak egyet tudtam tenni. Lehajtottam a fejemet, és azt mondtam, ó, uram, de jó, hogy nekem nem volt ekkor a gazdagságom, mert még én is így jártam volna. Hogy nem tudtam volna mondani a hatalomról, a vagyonról, a pénzről, és milyen jó, de milyen jó, hogy nekem nincs ilyen nagy vagyonom. És olyan szomorú, hogy az emberek pedig nem akarnak gazdagodni. Hát azt gondolják, hogy akkor ők boldogok lesznek. És tényleg azért akarják a vagyont, hogy boldogok legyenek. Mert azt gondolják, hogy a pénz minden kívánságomat teljesíteni tudja. Mindent meg tudok szerezni. És mit mond erről a Jakab levélben az ige? Azt mondja, honnan vannak a viszályok a harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg, azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezetítettek rá, akarjátok azt eltékezni. Barátok, férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedésük Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Tehát egész világos, hogy ez a gazdag ifjú nem tudott dönteni. És elmegy szomorúan. Értetek? Elmegy szomorúan. Ezért mondom, a gazdag ember soha nem boldog. Nem is lehet. Lehetetlen. A gazdag ember habálványimádóvá lesz, ha az első helyen lesz a gazdagságon. De tessék elhinni, még a mi kis anyagi javaink is képesek minket sokszor gyűlöletbe ejteni, és első helyre tesszük, és akkor majd bajban. Ráadás. Ezt értsük meg, hogy ez mindig másodlagos. Ráadás. Megadja. Nem kell aggodalmaskodnod, meg fogja adni, mert szeret téged. A történet végén valami nagyon furcsa dolog történik, először is megtöbbennek. Mert Jézus azt mondja, hogy milyen nehezen mennek a gazdagok nagyon hosszára. És akkor megkérdezik, hát ezt akkor ki tudjuk? Hát itt van ez a zsidó ember, betartja a törvényt. Hát ó Jézus, mit beszélsz? Ez se üdvözül, akkor ki fog üdvözülni egyáltalán? Az ő fejükben a zsidó teológia ott volt. Sikeres ember, gazdag ember, szereti az Isten, hát miért szereti az Isten, hát miért ne üdvözülne? Mert nincs üdvözítője. Jézus, figyeljetek meg, mit kínál fel a gazdag embernek, hogy legyen a tanítvány. Hogy legyen a tanítvány. Egyetem feltétele volt ennek, add el a vagyonokat. Nem lehet, hogy Jézus itt valami kis alkú. Nem lehet. Ő neki nem lehetett. Vannak olyan emberek, akik nem mondja az úr, hogy add el a vagyonokat. Hát miért nem mondja neki? Mert nem a bálványa. Nem az első helyen van. Ő neki el kellett adni, mert ez volt a bálványa az Istennek. Na és akkor azt mondják a tanítványok, hogy ki jutott. Jézus mondja, ez ember, ami lehetetlen. De az Isten még minden lehetséges. És ha te kerested az Isten országát, akkor, és megtaláltad, akkor ő bizonyosságod van, ha újonnan születtél. Üdvözlőségről, egy alkalommal lelkészi körben vita támadt, és egy tekintélyes főnököm nagyon leteremtett, és azt mondta, hogy egy luteránus teológus nem mondhat olyat, hogy ő bizonyosság. Mi nem tudhatjuk, hogy van egy üdvösségünk, vagy nincs. Mert ez görög. Hát először is, testvérek, ha az Úr Jézus azt mondta, hogy ha én hiszek, ő benne nekem örök életem van, és én erre azt mondom, Ó, Jézus, ne mondja, hát azért, hát tudod, milyen ember vagyok én, hát azért ez rá csak nem igaz. Akkor nem akkor vagyok én, nem meghadítom őt, nem akkor vagyok gőgös. Na, megkerestem, hogy ha már egy luteránus teológus nem mondhat ilyet, akkor legalább megkerestem, hogy Luther mit tudott az igazságot. Meg is találtam hangosan, azt mondta Luther, aki nem hiszi az üdvösségét, kiköpte a hitét. Ilyen keresetlen szavakról szokott beszélni. Tehát, ha aki nem hiszi az üdvösségét, kiköpte a hitét. Tehát van, és lennie kell üdvözségnek. Ha olyan született ember vagy, akkor a lélektel bizonyságot, a te lelkeddel együtt. És akkor kiáltja a szív, a lélek, hogy Apa, Atya. És akkor tudod, hogy Apa, Atya, atyácskád van, Istened van, amelyik, aki szeret téged, mit alkodalmaskodol? Hát nem, van annál nagyobb, hogy Isten a te Istened, a te Urad. Hát persze, hogy a többi csak ráadás. De hát a tanítványokban följöttem a kérdés, hát ha Úr Jézus így bánik a gazdagokkal, mi ezt tennünk? Nagyon érdekes, nem? Hogy ennyire emberi módon gondolkodik Péter, meg a többiek, úgy mindig. Semmivel sem voltak különben. Péter megszólalt és ezt mondta neki. Íme, mi elhagytunk mindent és követtünk. Követőid lettünk. Jézus így szólt. Bizony, mondom nektek, senki sincs, aki elhagyott házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjét, én érettem és az evangéliumért, és ne kapna száz annyit most ebben a világban, házakat és testvéreket, anyákat és gyermekeket, szántóföldeket. Üldözésekkel együtt. De milyen józan, ami úrunk, üldözésekkel együtt. A jövendő világban pedig örök életet. Hát, megmondom őszintén, nagyon régen, amikor rácsodálkoztam erre az ígére, akkor értettem meg, hogy a mi úrunk abszolút nem rajongásra tanít bennünket, hanem nagyon jó. Egy mai, így mondanám, fundamentalista, pietista hívő, mint én, lehet, hogy azt mondtuk volna, na, nem szégyeled magad? Most beszélt az Úr Jézus az üdvösségről, te meg most itt azt akarod tudni, hogy de hát nekünk mi lesz? És az Úr Jézus nem ezt mondja. Ő jogosnak tartja a tanítványok kérdését. Ha nem tartotta volna jogosnak, akkor nem válaszolt volna. Jogosnak tartotta. És mit ígért nekik? Száz annyit kaptok. Akik elhagyták apjukat, anyukat, földjüket, családjukat, miért ő érte, és az evangéliumért azok szállányit kaptak. És hogy nézzük meg az apostol életét, Pál apostol életét. Nem volt annak semmi. A végén semmilyen sem volt, és mégis minden volt. Palotái voltak. Minden palotai nyitva volt előtte, mármint a hívők palotái. Ezernyi és ezernyi testvére volt. És Jézus is így beszélt a családról, nem? Ki az én anyám, kik az én testvéreim, akik cselekszik az én anyám, ötjám akaratát. És valóban átéljük mi hívő testvérek, hogy sokszor a lelki testvéreink közelebb állnak hozzá, mint a testvéreink. Ez így van, átéljük sokszor. Átéljük azt a csodát, hogy olyan bensőséges kapcsolat alakul ki Krisztus hívő és Krisztus hívő között, és átéljük azt a csodát, hogy segítjük egymást, és hogy nem hagyják, hogy éhező legyen közöttük. Arisztidész levelét, aki olvasta, hát az lenyűgöző az első gyülekezetről, ez a rétor, amit ír a császárnak. Azt írja, hogy nincs közöttük szükölködő. Ha nem tudnak mit adni, akkor inkább három nap böjtölnek, és adnak az éhezőnek. Befogadják a házukba, felruházzák a szegényeket, az asszonyaik tiszták, a férfiak külségesek. És sorolja, és azt mondja, ő miattuk jön el minden áldás ebbe a világba. Ezt írja egy pogány rétort. Micsoda bizonyság volt az első gyülekedet. És most is átéljük ám ezt. Most is átéljük, hogy milyen fontos. Biztos te is átnyelő testőr vagy. Az Úr lelke eszedbe juttatja naponként a testőröket, és imádkozunk. Nem is tudják, nem is kell tudni. Egymásért imádkozunk, hordozzuk egymást. Sok hívő testőrért tudok én is imádkozni, mert az Úr lelke indít. Fontosak vagyunk egymásnak, és támogatjuk és segítjük. Hát nem csodálatos dolog az Úr gyermekeivé lenni. És ő nem vonja meg tőlünk, de rögtön hozzáteszi. Mindezeket megkapjátok, de az üldözést is. Nem lehetne azt félretenni, Úr Jézus, gondolnám. Mert nem lehet. Mert a világ, mert ugye a világ idegen testként éli meg. Idegen testként éli meg az igazi hívőket. Az igazi hívőket idegen testként éli meg. Tehát arra szeretnék még kitérni, ami nagyon fontos, mert az Úr Jézus, ahogy elmondta, hogy milyen csodálatosan átad bennünket, ami mennyei atyánk, és hogy milyen drágák vagyunk neki, én nekem ez mindig olyan hálát ébreszt a szívembe, és tényleg tanuljuk meg testvérek, hogy mindenért, mindenkor hálálkozunk, hogy ezzel dicsőítjük. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, mondja az Úr. Tehát, hogy tanuljunk meg igenis hálát adni mindenért. Olyan sokszor átélem azokat az apró kis segítségeket, ahogy az Úr megsegít bennünket, ahogy meghallgatja az imádságot. Fel sem tudom sorolni ezt a sok-sok ima meghallgatást, ami hétköznapi dolgokban is. És akkor az ember olyan természetesnek veszi, hogy no, hát igen, meghallgattatott az imádságunk. És nem, hogy így mondjam, nincs imádattal tele a szívem. Nincs azon a hálával tele a szívem, amiben tele kellene lenni a szívemnek. Mert annyi minden jóság, annyi minden szépség, amivel körülvesz bennünket a mi Úrunk. És annyi kedves figyelmesség. Ugye ilyet egy nő mondhat, mert egy nő szájából hallottam egy ige hirdetésben, hogy az Úr Jézus Krisztus figyelmesebb, mint egy szerelmes illető. Ilyet egy nő tud megfogalmazni, de valóban van ebben nagy igazság, hogy a mi Úrunk figyelmes. Szeretnek. És hogyha hálával van tele a szívünk, testvérek, akkor az egész, akkor örömmel is tele van a szívem. Nem ő neki van arra szüksége, hogy én örökké segítsen őt, meg hálát adjam. Nekem van arra szüksége. Az én szívem melegszik fel tőle. Az én szívem árad túl, fordul túl az a szeretet, mikor látom nap, mint nap látom a ráadást is. És nem csak annak örülök, hogy van örök életem, hanem a mindennapok átélem, hogy ott van, törődik velem, eltart engem. Emlékszem, Szászlóbontán laktunk, ez ugye a 70-es évek elején történhetett, volt egy idős hívő református asszony testvér, és bibliórát tartottunk mindig nála, és amikor egy alkalommal elmentek a testvérek, és csak én maradtam ott, akkor azt mondta nekem, hogy Pista, szabad nekem azért imádkozni, hogy az Úr engem elvigyen csak simán minden különösebb betegség nélkül. Mondtam neki, hogy én attól függ, miért tetszik ezt kérni. Hát azért kérem, mert ugye eltartási szerződést kötött egy fiatal házaspárra. És azt mondja, hát nehogy a Marikának úgy kelljen engem forgatni másfél évig, ahogy én forgattam az anyámat másfél évig. Én láttam ezt, hogy agyvérzést kapott az édesanyja, és valóban másfél évig pelenkázta, forgatta. Hát mondom, ezért lehet imádkozni, amit tetszik mondani. És mert őnek is 200-as vérnyomása volt, és várta, hogy ugyanígy fogja állni. és imádkoztunk ott ketten, kértük az Urat, hogy ne kelljen így hosszú ideig ágyba szenvedni, hogy ennek a fiatal asszonynak ne kelljen őt ápolni. És az Érike néni év után lepihent, és úgy aludt el. És tulajdonképpen ez is nekem egy olyan bizonyság volt, hogy nem önzésből kértem. Azért is kérdeztem meg tőle, de miért kérdődik? Azért a fiatal asszonyért kérte. És meghallgatta az Urat imádságát, és annyian csodát élek át, hogy ha nem önzésből, amikor a testvérekért imádkozok, azt mindig meghallgatja az Úr. Amikor magamért, azt nem mindig. Tehát az Úr elvárja, hogy én a másikért könyörgjek, és mint az ő gyermeke, fontos, hogy legyél te, és mindazok, akiket a szívemre terel. És akkor könyörgjek körüljött. Az ő anyagi dolgaikért, az ő egészségi állapotukért, tehát mindenek előtt az üdvösségükért, ha nincs. És hívlem meg megtartatásáért, hogy megtartassunk. Mert egyre inkább körülvesz bennünket ez a sikere van bennünk. Komolyan ráadás előtérbe került. De ez az egyház történelemben mindig újra és újra előjön. Mindig. Mert ilyenek vannak. Úgyhogy ráadás a fontos, majd az Isten országát meghagyjuk a végére. Így nem lehet Istennel válni. Így nem lehet. Akkor nem leszek az ő gyermekek. És hiába hitegetem magamat. Tehát nekünk a keresztteológiáját kell hirdetni, testvérek. Az az üdvösség teológiája. Az ő drága kereszthalál. Ő eltart, örökre eltart engem. Krisztus áldozatáért. Megbocsátja minden bűnt, és örök élettel ajándékoz meg. Hát nem sokkal nagyobb az örök élet, mint a 60-70-80 év. Nem lehet összemérni, összemérhetetlen. Az örökké való és az ideig, óráig való nem lehet összemérni, összemérhetetlen. És akkor mi nem csak, hogy azt csináljuk, hogy összemérjük, hanem elé tesszük a mulandót a múlhatatlannak, az örökké valónak elé tesszük. Tehát jól gondoljuk már, hogy fogadjuk el az Úr Jézustól ezt a világos, tiszta látást. Először az Isten országa, a többi rátás. Rapám életemben, hát megmondom őszintén, nem sok olyan keresztét láttam, mint az apám. Önáll az abszolút működött. Ő soha semmi pénzet nem árulta volna el Krisztus ügyét, pedig rendszeresen árulcolt az álló, hol nagy ígéretek, nagy embert akartak belőle csinálni, máskor halálra akarták fenyegetni, soha. A legnagyobb szeretettel prédikált neki Krisztusról, és minden csábító ajánlatot visszautasított. És akkor ő neki nem kellett árulóvá lenni, nem kellett megalkulóvá lenni, nem kellett, elhordozta az üldöztetést. És közben átélte az isteni csodákat. És én meg ezt vele együtt átéltem, mint gyermek. Nem győztem csodálkozni, ami körülöttünk történt. Ő úgy halt meg, apám, hogy soha nem volt neki saját lakása. Nekünk nem volt saját lakásunk. De mi anyagilag olyan helyzetben voltunk, hogy nekünk odáig nem jutottunk. De apámat soha nem zavarta. Boldog ember volt, én nem sok olyan boldog embert láttam, aki gyakorlatilag testvérek, semmi az életében nem sikerült. Semmi. Se karrier, se állás, se pénz, rossz házasság, betegségek tudhatja, üldöztetés, amit minden, csak rossz. És egy örökké mosolygó, boldog ember volt. Amen. És az, hogy az én lázadó, borzasztó lázadó természetem volt nekem gyerekkoromban, de hála az Úr ezt elvette, hogy én megtérhettem, hát abban nagy szerepe volt, hogy az Úr mutatott egy valóságos hívő embert, aki minden, tehát én soha nem hallottam az apámat kiabálni. Soha. Ha vele üvöltöztek, a legkedvesebb csendes szóval tudott válaszolni. Tehát láttam valakit, aki boldog ember volt. Azt mondta halálra előtt, ezt mindig elmondom, mert engem annyira megragadott. Halálra előtt 3 hónappal, 62 éves volt, mikor meghalt. Azt mondta, fiam, a Szentlélek olyan örömet ad, hogy alig tudom elfordulni. Pedig olyan szép baj volt, hogy naponta 2 órát se lehetett fent. Szép rólam egyik a másik után. És boldog volt. Olyan boldog, hogy azt mondta, hogy tudom elboldogni. Miért? Hát mert az Úr Jézus vele volt. Mert ő mennybe volt. Tulajdonképpen, ahol az Úr Jézus ott van a mennyország. Ott van az Isten országa. És valóban, ebben a szituációban minden másodlagos lesz. Minden csak ragadás. És a japán például ezekben a dolgokban is milyen hálás tudott lenni Istennek. Más ember halálra lázadta volna magát, hogy így tartja őt el az Isten. Ezt soha nem éheztük, minden meg volt. És láttam egy boldog embert. Szegény anyám soha nem tudott mellett a boldog lenni. Hát ő neki mindig a ráadás kellett volna. Egész még meg nem öregedett. És akkor hála az Úr megkönnyörült rajta. Tehát ő ezt egyszerűen nem tudta elfogadni. Ő volt a paplány, református paplány volt. Ő nem tudta ezt elfogadni. Tehát láttam 2 embert, és hihetetlen feszültség volt ez az én számomra. És mindig láttam, apámat rendezett. Kamaszként lázadtam, hogy nem, így nem lehet élni. Így nem lehet élni. Hát, és akkor elkezdtem gondolkodni, és mindig arra jutottam, hát csak így lehet élni. Csak így érdemes élni. És higgyétek el, Isten nem mindenki próbál meg ilyen módon, mint az apámat. Ő meg ezt a próbát úgy fogadta el, hogy sokszor igét hirdetett, ő nem volt lelkész jogász volt, sokszor igét hirdetett, és akkor azt mondta, hogy az Úrnak velem így kellett bánnia. Mert én ilyen ember vagyok, hogy engem ilyen terhekkel kellett, hogy megterheljem, hogy én valóban az ő gyermekévé lássak. Ő így látta. És milyen jó nem, hogyha valaki nem házad, nem feltételeket szabad Istennek, hanem egyszerűen boldog az üdvösségében, hát az megvan, és van ön bizonyosság testvére, van ön bizonyosság. És aki nem hiszi az üdvösségét, megtért ember, újjászületett ember létére, az kérdezze meg, hogy újjászülettem. Azt kérdezem, hogy újra születtem el. Mert lehetetlen, hogy nem hiszem el, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy én hiszek ő benne, hogy akkor engem majd el fog vetni. Hát hallgassuk meg azért Pál apostolt, mit mond Pál apostol erről, Róma 8-ról. Ugye, hát ez valami csodálatos, hogy az apostol valóságos hímzek arról, hogy mit mondjunk tehát. Erre. Ha Isten bennünk ki lehet ellenek, aki tulajdon fiát nem kinyírta, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Kiváltóan Isten választotta őt. Isten, aki megigazít. Ki ítélnek kárhozatra. ha meghal, sőt, ha eltámad Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik értünk. Ugye milyen logikát kell? A te Krisztusod. A te Krisztusod, aki meghalt érted, ő értél meg a rólatra. Abszolút. Egyszerűen abszolút. Ha tiéd. Ezt írja Pál. Hát ki ítélnek áldozatra, ha meghalt, sőt, feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk, kiválasztaná el minket a Krisztus szeretetétől. Nyomorúság, vagy szorongottatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezetelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Hiszen meg van írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk. Azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyunk győződve. Sem hal, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban nyílunkban. Ez az evangélium testvére, ez a boldogság forrása, és ráadásul minden a tiéd, ami neked szükséges. Semmi nem választhat el bennünket, és ebben, ha nincs valakinek öröme, akkor szégyenítjük magunkat. Ebben a legboldogabb emberek lehetünk. Mi? Csak mi lehetünk boldog emberek ezen a földön. Csak mi, akik hiszünk Jézusban. Ez az evangélium. Hát hiszen az a Jézus fog jönni az ítélő székbe, mert ez van megjelölve, hogy az Atya neki adta az ítéletet. Az a Jézus, aki megtartottad. Ott van, Lator. Emlékezz el meg, Uram. Csak az Úr memóriájába helyezte magát, meg ma van a maszka paradicsomban. Tehát egyszerűen értitek, és akkor valamunk az örömre, a boldogságra, a hálára, és az aggodalmat megfelejtsük el. Van, azt mondja, hogy üldöztetnek, érezzük, nyomorgunk, szenvedünk, de mindezek közötti adalmaskodunk. És ez így van. Mindenek közötti adalmaskodunk, mert szeret minket, a mi úrunk azt mondja, Pál, mert szeret minket. És téged is szeret. És rettenetes, mikor valaki azt meri mondani, hogy hát így ne szeressen, akkor beteg. Hát így ne szeressen, jaj Istenem. Nem ért az egészből semmit, hogy jelenben. De aki olyan szeretet tud már érti az Urat, mert az Isten lelke, az ige által kijelenti. Imádkozzunk. Drága Úrunk, bocsáss meg nekünk, amikor nincs szemünk meglátni a te üdvösségedet. Bocsáss meg, amikor nincs szemünk meglátni a te kegyelmes szeretetedet, amelyel levajolsz és eltartasz bennünket. Bocsáss meg, amikor a hétköznapokban nincs szemünk meglátni, hogy nekünk nem szerencsénk van, hanem te rendezed a dolgainkat. Te segítesz meg bennünket. Te áldasz meg minden dolgunkba, Uram. Te tisztítod meg a szemeinket. Te tisztítod meg a szívünket. Te erősíted meg a hitünket. Te adsz bizonyosságot. Úr Jézus, mindent te adsz nekünk. Attól, hogy tele legyen a szívünk hálával. A ráadásért és mindazokért a drága dolgokért, amiket sokszor olyan természetesen veszünk. Hát, hogy a madárdal a virág szélsége, a természet gyönyörűsége is, az legyen a szívünk hálájának mindennapi forrása. Hadd lássuk meg, Uram, hogy milyen csodálatos világot adtál nekünk. Hadd tudjunk hálát adni azokért, akik körülöttünk vannak. Olyan természetes, hogy van párunk, olyan természetes, hogy vannak gyermekeink, Uram, bár csak ezért is minden nap hálát tudnak adni. És mindenért, mindenkor, Uram, adj nekünk ilyen hálás szívet, amivel tudunk téged mindenkor dicsőíteni, áldani és magasztalni. Én köszönöm neked mindent, Úr Jézus Krisztus, és olyan jó a te kezedbe tenni életemet, szeretteim életét, és ugyanezt teszik az én testvéreim is most előtted, és szeretnénk valóban igazán halás gyermekeité lenni. Add meg, hogy szentelted, mindig belevilágítsunk szívünk kételkedéseiben, sötétségeiben, félelmeiben, szorongásaiban, hogy mindenhol feloldódjunk. Abban a biztos hitben és tudatban, hogy te mindenkor, mindenütt szeretsz bennünket. Amen. Mi atyám, aki a mindenjelen vagy, szentelkedj meg a teremet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindenek kenyerünket, amely nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békesség, amely minden értelmet felhalasztja, őrizze meg szíveinket, gondolatokat a Krisztus Jézusban.